elkobozzák az őrizetbe vett drogkereskedők bűnös úton szerzett vagyonát, hangzott el az országgyűlésben. Parlamenti tudósítónk Herceg Zsolt jelenti.
A drogkereskedők elleni küzdelem eredményeiről a Fidesz egyik képviselője, Selmeci Gabriella tett fel azonnali kérdést.
A kábítószerekkel szembeni hatékony fellépés szándékával fogadta el a Magyarország gyűlés a Fidesz-KDNP többsége segítségével Európa egyik legszigorúbb büntető törvénykönyvét, lehetővé téve a kábítószerek terjesztői elleni határozott fellépést. A drogellenes hajtóvadászatról szóló hírek szerint a rendőrség a korábbiaknál is nagyobb figyelmet fordít a kábítószer kereskedelme láncolatának felderítésére, melyben minden bűnösnek bizonyuló személy a legsúlyosabb büntetésre számíthat. Tisztelt miniszterhelyettes úr, az elhangzottak tükrében tisztelettel kérdezem, hogy milyen további eszközökkel fog gátat szabni a kormány kábítószerek terjedésének.
150 nyomozó és 60 kommandós folytat hajtóvadászatot a drogkereskedők ellen, mondta válaszában Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Borsodban egy 31 éves férfit vettek őrizetbe, Szolnokbenyében egy jászapáti férfit, itt mindenkinél milliós nagyságrendben találnak készpénzt, eurót, forintot és különböző pszichoaktív anyagokat, kábítószereket. Nógrád megyében két nap alatt 15 büntetőügyben 22 előállítás történt, több száz adag megfelelő kristályt foglaltak le. Pest vármegyében több száz tő indiai kender találtak. Egy érdi leégett családi háznak a pincéjében próbálták ezt elrejteni és ott tárolni és ott termeszteni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 48 éves nőt fogtak el a nyomozók rengeteg fehér porral, BMW-vel, több millió forinttal. Hajdú-Bihar megyében 17 embert állítottak elő, náluk elsősorban tablettákat találtak, Komárom-Esztergom vármegyében, egy Heves vármegyével közös akcióban 4 embert pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt vittek el a rendőrök, tehát látható, most már a hírekben nap mint nap viszik el ezeket az embereket, nem csak arra törekednek a rendőrök, hogy őket börtönbe vigyék, hogy lefoglalják a tiltott szereket, hanem azt is, hogy bűnös úton szerzett vagyont is elkobozzák, hogy mindenki láthassa, hogy ha valaki ilyen tevékenységet folytat, kábítószer kereskedelemből próbál vagyont felhalmozni, akkor bizony azt a vagyont is le fogják foglalni.
Akik kábítószerrel kereskednek, azok azzal számoljanak, hogy nekik nem lesz kegyelem, jelentette ki a belügyminiszter helyettese.
Március 17-től célzottan ellenőrzi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt, hogy a kiskereskedelmi láncok betartják-e az árrésre, a készleten tartásra és a saját márkás termékek arányára vonatkozó előírásokat. A saját márkás termékek esetében nem lehet több ilyen termék a boltok polcain, mint amennyi idén januárban és februárban volt. Ezek a termékek ugyanis jellemzően eleve a kedvezőbb árkategóriába tartoznak, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eichmann Norberttel Sipos Ildikó beszélt.
A kormányrendelet értelmében az adott termékkategórián belül a saját márkás termékek vásárlók számára értékesített kínált mennyiségének üzletenként legfeljebb olyan arányt képezhetnek, mint amilyen arányt ezt képeztek 2025. januárjában és február hónapjában, amilyen arányban ezt értékesítette tehát a kereskedő. Fontos, hogy ezt a termékkategóriába tartozó összes termék mennyiségéhez képest kell megállapítani, és ezt is vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság, amely a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítás alatt áll. Ugyancsak vizsgálják a kormányhivatalok az átlagos napi mennyiséget, illetve a folyamatos kiszolgálást, ugyanis ha a kereskedő az adott termékkategóriába tartozó terméket azt árusította a március 17. napját megelőzően, akkor köteles az adott termék vonatkozásában naponta legalább a 2024. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására olyan módon egyúttal, hogy a vásárlók kiszolgálása folyamatosan biztosított legyen. A kormányhivatalok ezt is folyamatosan vizsgálják.
Önök célzott ellenőrzéseket végeznek, vagy pedig a kiskereskedelmi láncok rendszeresen napi szinten számíthatnak ellenőrzésekre?
Célzott ellenőrzéseket végzünk. A célunk az, hogy lehető legszélesebb körben ellenőrizzük az üzleteket, tehát fontos, hogy minden üzletnek meg kell felelni a jogszabályi előírásoknak, és ezeket vizsgálja folyamatosan a kormányhivatal.
Mi történik akkor, hogyha azt tapasztalják, hogy bármelyik kiskereskedelmi láncnál nem tartják be az előírásokat, vagy valamilyen mértékben eltérnek attól, amit a kormányrendelet meghatároz?
A jogszabály konkrétan előírja azokat a bírságösszegeket, amelyek a jogszabály megsértése esetén alkalmazhatóak a kormányhivatal által. Tehát például, ha az árésre vonatkozó jogszabályokat sértik meg, akkor termékkategóriánként 5 millió forint bírságot szabnak ki a kormányhivatalok. Ha pedig a forgalmazott termék mennyiségére, vagy a korábban említett saját márkás termékek arányára vonatkozó előírások kerülnek megszegésre, akkor ez 500 000 forinttól 2 millió forintig terjedő kiszabható bírság került meghatározásra termék kategóriánként. Fontos azonban az is, hogy a bírságolásra naponta többször is lehetőség van, nyilván ilyenkor már magasabb bírság összekerül meghatározásra ismételt jogszabálysértés esetén.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Kibercsalási ügyben pert nyert a kúrián a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi békéltető testülete. A jogerős döntés szerint nem volt súlyosan gondatlan az a banki ügyfél, aki egy kibercsalóval osztotta meg bizalmas banki azonosítóit. A pénzintézet rendszere ugyanis az első utalás után megbízható partnerként mentette el az utalás kedvezményezettjét, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder István hozzátette, a kúria ítélete útmutató lehet több jelenleg is zajló hasonló eljárásban. A riporter Sipos Ildikó.
Egy ügyfél egy online apróhirdetési portálon akarta terméket eladni, kibercsaló volt a vevője, odakalózolta egy banki weblaphoz hasonlító adathalász portálra, és ott az ügyfél megadta a bizalmas azonosítóit. Annyiban egyedi a történet, hogy a csaló nagyon ügyes volt ezután, egy forintot utaltatott át, és tulajdonképpen ezt követően terhelt csak nagyobb összegű tételt az ügyfél számlájára, márpedig a bank rendszere az első kis utalás után úgynevezett megbízható partnerként elmentette az átutalás kedvezményezettjét, és innentől a nagy összegű utalást már az ügyfélnek az erős ügyfélhitelesítése, vagy az ő további közreműködése nélkül tudta gyakorlatilag a csaló véghez vinni. Itt ez az ügy több fórumot megjárt, végül is a kúria mondta ki jogerősen a pénzügyi békéltető testület felülvizsgálati kérelme nyomán, hogy nem általában, hanem személyre szabottan kell vizsgálni, hogy egy ügyfél magatartása szándékosnak vagy súlyosan gondatlannak minősül-e, hiszen volt olyan alsóbbfokú bíróság, amelyik ezt súlyosan gondatlanak minősítette, és végül is a jogerős ítélet azt mondja ki, hogy nem volt súlyosan gondatlan az ügyfél, nem volt, nem lehetett tisztában a magatartása következményeivel.
A tét az tulajdonképpen az volt, hogy az ügyfél visszakapja-e a pénzét?
Igen, egyrészt arról szólt ez a történet, hogy ilyen ügyben, egy elég speciális ügyben hogyan jogosult erre a visszatérítésre. Másrészt a tét az is, hogy a kúriai ítélet azonos jogkérdésekben a továbbiakban kötheti az alsóbb fokú bíróságokat, tehát a hasonló ugyanilyen kérelmezők ügyében útmutatásul szolgálhat a bírói eljárások során.
A Magyar Nemzeti Banknak arra vonatkozóan van adata, hogy milyen gyakoriak az ilyen ügyek, tehát amikor megtörténik egy hasonló csalási kísérlet, illetve egy sikeres csalás eredményeként pénzt visznek el az ügyfél számlájáról?
Összességében évente tízezet meghaladó a sikeres adathalász kibercsalásos ügyleteknek a száma, és gyakorlatilag az óvatlan ügyfelek több milliárd forintnyi kárt szenvednek. Ezért nagyon fontos, hogy mielőtt akár pénzügyi békéltető testületi, akár bírósági szakaszba kerül a történet, az ügyfeleknek az előzetes óvatossága, tudatossága nagyon fontos, az, hogy ne adjanak meg személyes adatokat semmiféle gyanús felületen, ne töltsenek le olyan úgymond vírusírtó programokat, amelyek valójában kémprogramok, az AnyDesk-től a TeamViewer-en át még nagyon sok programig, de tanúság az is, hogy ha itt valóban nem lehettek tisztában ügyfelek speciális eljárásokkal, például a banki úgynevezett megbízható partner mentéseknél, akkor bizony jogosultak a kifizetésre, hiszen nem ők követték el a hibát, nem lehettek tisztában magatartásuknak a következményeivel.
Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották. A fővárosi törvényszék, mint másodfokú bíróság jogerős végzésével megváltoztatta az első fokon eljáró büntetés végrehajtási bíró döntését, és úgy határozott, hogy a lúgos orvosként ismerté vált személy feltételes szabadságra bocsátásának jelenleg nincs helye. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
Ha valakit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és a bíróság nem zárja ki a feltételes szabadság kedvezményéből, akkor a büntetés kétharmad attól függően, hogy milyen büntetést tölt, vagy háromnegyed része után, és speciális esetekben, ha úgy döntött a bíróság, akkor a fele rész letöltése után kerülhet leghamarabb feltételes szabadságra. Ugye ez azt jelenti, hogy a büntetés végrehajtását megszakítja ez az intézmény, szabad lábra kerül az illető, és próbaidő alatt folyik tovább a büntetés. Ami azt jelenti, hogy bizonyos szabályoknak eleget kell tenni, és ebben az esetben, ha eredményes a próbaidő, nem követel újabb bűncselekményt, az elítélt nem merül fel olyan ok, ami miatt a feltételes szabadságot meg kell szüntetni, akkor a hátralévő rész szabadlábon eltelik, és az utolsó nappal kitöltöttnek kell tekinteni ezt a büntetést. A dugos orvos esetében is ez történt, hogy a bíróság meghatározta, hogy mely időtartam után bocsátható feltételes szabadságra legkorábban. Ez egyébként az első esetben már egy évvel korábban történt ilyen vizsgálódása büntetés végrehajtási bíró részéről, akkor úgy ítélte meg, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt. Ezt követően eltelt egy év, ismételten sor került ennek a lehetőségnek a megvizsgálására, és az első fokon eljárt büntetés végrehajtási bíró úgy ítélte meg az előtte lévő iratanyag alapján, hogy most már meg lehet próbálni az elítéltet visszahelyezni a társadalomba. A döntéssel szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be, és ennek következtében a fővárosi törvényszék másodfokú tanácsa felülvizsgálta ezt az elsőfokú bírói döntést. Ugye a háromfős bírói tanács az összes iratanyag áttanulmányozását követően úgy döntött, hogy megváltoztatja ezt a büntetés végrehajtási bírói döntést. Ugye nem csak azt kell figyelembe venni, hogy az elítélt milyen magatartást tanúsít bent a büntetés végrehajtási intézetben, hanem azt is vizsgálni kell, és elég mérehatóan, hogy jövőben várható-e tőle olyan magatartás, ami távol tartja bármilyen jellegű bűncselekmény elkövetésétől. A másodfokú bíróság nem volt meggyőződve, hogy ez a fajta hajlam, ez az ő esetében már valószínűsíthető lenne, tehát ezért változtatta meg a döntést. Annyit még érdemes elmondani, hogy figyelembe kell venni természetesen azt is, hogy az illető milyen bűncselekményt követett el, azt milyen módon hajtotta végre, történt-e valami jóvátétel a bűncselekmény sértetje tekintetében, tehát sok-sok körülményt kell vizsgálni.
És akkor ezen körülményeket megvizsgálták?
Így van, ezt a fokozat górcső alá vette a másodfokú bíróság, és mindezekre figyelemmel döntött úgy, hogy ugye még több mint 2 év, 8 hónap van hátra a kiszabott 11 év büntetésből. Éppen ezért úgy döntött a bíróság, hogy még nem töltött elegendő időt a PV intézetben, hogy a büntetés a valóságos célját elérje. Nincs arról meggyőződve, hogy a további végrehajtás nélkül is ezek a büntetési célok, amelyet a büntető törvénykönyv megfogalmaz, azok az ő esetében már megvalósultak volna.
Lehet, hogy ismert maga a bűncselekmény, amiért elítélték az orvos, de talán ezt is röviden érdemes felidézni.
Hát olyan sérülést idézett elő a sértett számára, ami élete végéig elkísérő maradandó fogyatékosságot okozott, különös tekintettel a nőisége vonatkozásában, és az azért olyan hátrány, amit nagyon nehéz egy életen átviselni. Ugye a történet lényege az volt, hogy a korábban szerelmi viszonyt folytató pár között a kapcsolat megszakadt, és ezt nem tudta elfogadni az elítélt, és a hölgy nemi szervét lúggal leöntve okozott olyan sérülést, amely helyrehozhatatlan változást idézett elő nála. Ezért ítélte őt a bíróság 11 év börtönbüntetésre, és hát azt azért el kell mondani, hogy a cselekményt előre eltervelt módon foglalkozásának a ismeretei felhasználásával, és hát különös kegyetlenséggel követte el. Tehát mindezeket a körülményeket is értékelni kellett akkor, amikor a feltételes szabadságra bocsátásról dönt a bíróság.
Letöltendő börtönbüntetésre ítélték azt a nőt, aki 107 macskát és egy kutyát tartott egy kőbányai lakásban. Az ügyről Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
107 macskát és egy kutyát tartott. Egyáltalán hogy fér el ennyi állat egy lakásban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Erre tulajdonképpen igazán válaszolni sem lehet, hiszen olyan körülmények között tartotta ezeket az állatokat a vádlott, ami egyenes út volt oda, hogy ezek az állatok a végig elpusztultak. Olyan súlyos fokban elhanyagolta őket, nem gondoskodott a tisztántartásukról, ápolásukról, nem kaptak tiszta almot, ivóvizet, megfelelő takarmányt, üdülékkel szennyezett volt az egész lakóhely, és ilyen módon tulajdonképpen bezárva tartotta őket. Külső és belső paraziták okozta megbetegedések, rühesség alakult ki az állatoknál. 2019-ben történt maga a cselekménynek a felfedezése, az, hogy mióta tartotta ilyen körülmények között az állatokat, az nem volt tisztázható az eljárás során. A kutya, amely egy afgán agár volt, kórosan lesoványodott, kiszáradt állapotban találtak rá, testszerte sebek voltak láthatóak a kutyán. Tartósan vizelettel, bérsárral, a szennyezett környezetben éltek ezek az állatok, és a sebeik ellátatlanul voltak, a testnedvek a sebeket tovább fertőzték, tehát abszolút olyan állapotban kerültek már úgymond jó kezekbe, amikor már menthetetlenek voltak. Éppen ezért volt az ügyész indítvány is végrehajtandó szabadságvesztés, arra az esetre, hogyha beismert volna az előkészítő ülésen a vádlott és lemondott volna a tárgyaláshoz való jogáról, ebben az esetben egy év szabadságvesztés kiszabását indítványozta az ügyészség. Nem történt ilyen, tehát nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, és nem is ismerte el a felelősségét. Ezért tárgyalás megtartására került sor, sok tárgyalási nap volt az ügyben, és a végén így született ez a döntés, amelyben végrehajtandó szabadságvesztést kapott a vádlott.
Felmerül a kérdés, hogy esetlegesen a szomszédok nem észlelték azt, hogy ilyen rossz körülmények között tart, tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy fogva állatokat ez a nő. Tehát nem hallották, nem érezték, vagy bármilyen módon nem észlelték, hogy mi történik?
Hát ezt nem lehetett igazán kideríteni. Arra sem voltak pontos adatai a eljáró hatóságoknak, hogy hogyan került az állatvédők tudomására ez a szörnyű eset. Valószínűleg egyébként észleltek valamit a környéken lakók ebből az egészből, csak azt nem tudták, hogy pontosan mi zajlik ott a környezetükben, meg azt valószínűleg senki sem tudta, hogy összesen hány állat tartózkodik ebben a ingatlanban.
Az fontos hangsúlyozni, hogy a magyar törvények nyilván büntetik az állatkínzást, illetve hát az állatok nem megfelelő körülmények között tartását.
Ugye itt ez egy ráadásul egy minősített esete az állatkínzásnak, hiszen különös szenvedést okozott az állatoknak, így 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető ez a cselekmény. És hát az állatok nagy száma, meg az általuk elszenvedett kínok miatt feltétlenül indokolt volt a szabadságvesztés kiszabása, és annak a végrehajtandó változata. Egyébként az ügyészség súlyosításért, a vádlott pedig enyhítés és felmentés érdekében jelentett be fellebbezést. Azt egyébként még érdemes tudni, hogy a magyar büntető törvénykönyv a legszigorúbbak közé tartozik az állatkínzás tekintetében. Európában nem nagyon van tőlünk szigorúbb eljárás ebben a körben.
Szabó József Tamást, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Milyen ügyekben és kinek érdemes közjegyző előtt egyességet kötnie? Erről kérdeztem Mányoki Ádám, Budapest 7. kerületében működő közjegyzőt. Egyességet bárki, bármikor, lényegében bárkivel köthet, de van egy közjegyző előtti egyesség intézmény is, aminek nyilvánvalóan más következményei vannak, mint hogyha anélkül csináljuk. Mi a közjegyző előtti egyesség lényege? Mányoki Ádám, közjegyző.
A közjegyző előtti egyességkötésre és a közjegyző általi jóváhagyásra 2018-ban a közjegyzői nemperes törvény módosításával nyílt meg a lehetőség, akkor kaptuk meg, mint új hatáskört. Ennek a lényege, hogy a bíróság által jóhagyott egyességgel azonos hatályú egyességet 2018-tól már nem csak a bíróságok, hanem maguk a közjegyzők is jóvá tudnak hagyni. Ennek talán lényegét abba tudom összefoglalni, hogy a bírósági leterheltséget ismerve sokkal gyorsabban végére tudunk érni a folyamatnak, az eljárásnak. Az egyességkötésnek azért is van jelentősége, pontosabban a bíró vagy a közjegyző által jóhagyott egyességnek, hogy a bírói ítélet a közjegyzői jogiratba foglalt, vagy a közjegyzői jogiratba megerősített kötelezettségvállalásokhoz hasonlóan a közvetlen végrehajthatóság jogintézményét társította a jogalkotó. Tehát aki nem szeretne egy hosszadalmas bírósági pert lefolytatni, és még a keresetlevél beadása előtt elindítja a közjegyző előtti egyességi eljárást, és sikerül a másik félel megegyezni, az egyességbe foglaltakat mindkét fél közvetlen végrehajtás útján ki tudja kényszeríteni, adott esetben nem teljesíten a másik fél.
Az egyesség, vagyis a közjegyző előtti egyesség kötésnek vannak tiltott tárgyai, vagy amire egyébként a törvény engedi, arra közjegyző előtt is lehet.
Fontos megkötés, hogy csak polgári peres útra tartozó ügyben lehet egyességet kötni a közjegyző előtt, és itt is sajnos vannak kivételek, amik részben érthetőek is. Ilyen kivételnek minősül például a szerzői jogi, iparjogvédelmi ügyek, közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítési sérelemdíjak, jogi személyekkel kapcsolatos perek, személyállapotot vagy egyéb családjogú tárgyú perek, a végrehajtási perek, munkaügyi perek, állami vagyonnal kapcsolatos perek, és azok, ahol külföldi anyagi jogot kell alkalmazni. Igazából a most általán felsorolt körben közös kapocs, hogy ezek az ügyek az ügy jellegére adódóan, vagy az ügy jellegéből adódóan amúgy is a bírósági rendszerben járásbíróság helyett törvényszéki hatáskörbe tartoznak, tehát alapból az első fokon is egy magasabb szinten indulna, egy speciális tudással rendelkező bírói tanács előtt lennének elbírálva, ezért döntött úgy egyébként a jogalkotó, hogy ezeket a speciálisabb tudást, magasabb szintű kockázatokat jelentő ügyeket akkor kiveszi a közjegyző előtti egyességi eljárásból, és ezeket ugyanúgy a bíróság, a törvényszék, hatáskörre rendelkező törvényszék előtt lehet jóvá hagyatni, ha sikerül a feleknek egyességet kötni.
Mi a közjegyző előtti egyesség tipikus tárgya? Mi az, amivel a leggyakrabban közjegyző előtt szoktunk egyességet kötni?
Csak a saját praxisomból tudok példákat mondani. Elsősorban hozzám építkezési ügyekkel kapcsolatban jönnek. Ugye itt akár megrendelő-kivitelező viszonyban ugye nem az sikerült megépíteni, hibás teljesítés történt. Vagy adott esetben egy építkezés károkat okozott a szomszédos épületekben. Ezek ismerve a gazdasági folyamatokat, ugye az építkezések nagyon beindultak mostanában, valószínű ezért alakult ki ez a gyakorlat, hogy az ilyen vitás kérdéseket, ami az építőiparból jönnek, és sikerül adott esetben egy kompromisszumos megoldást az ügyvédeknek vagy mediátoroknak kialkudni, azokat ugye közjegyző előtti egyességbe is foglaltatják, de az építőipari vállalkozási szerződések mellett jellemzőbb élettársak egymás közti vagyonjogi helyzeteit szabályozzák, illetve adott esetben bizonyos sérelemdíjak, mondjuk egy jó hírnév megsértése, vagy büntető ügy mellett adott esetben. A büntető ugye nem tartozik hozzánk, de a büntető jogból ugye egyéb polgárjogi igények is keletkezhetnek, kártérítések. Ezekkel kapcsolatban is gyakran keresnek minket. Itt szerteágazik a mi feladatunk, eljárásunk. Nagyon sokszor egy közjegyző okirattal is megelégszenek a felek, de a rutinosabb és mondjuk ügyvédel eljáró felek az egyességet kérik. Ez azért fontos, a kettő közt a legnagyobb különbség, hogy az egyesség kötéssel egy úgynevezett részjudikáta is beáll, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ítélt dolog. És hogyha valami már ítélt dolog megítélése alá esik, azt a későbbiekben nem lehet peresíteni. Tehát, hogyha van egy kártérítés ügyemben, a szomszéd építkezés kárt okozott az épületemben, vállalják, hogy kifizetik a kárt, adott esetben 5 millió forintot, erre egy közjegyző okiratban is vállalhatnak kötelezettséget, de a kötelezett oldaláról biztonságosabb az egyesség, hogyha ez egy közjegyző által jó, hogy ott egyesség keretében vállalja, hogy megfizeti részemre, akkor későbbiekben én további extra vagy bármilyen többletigényel már nem tudok föllépni ezen jogviszony, ezen jogcím alapján vele szemben.
Lehet-e mondani egy szabályt arra, hogy általában a kötelezettnek vagy a jogosultnak fűződik erősebb érdeke ahhoz, hogy az egyesség kötés az közjegyző előtt történjen? Azért kérdezem, mert minden jogügylet teljesen más tud lenni.
Igen, tehát még egy közjegyző jogiratnál a jogosult érdeke dominál. Itt azért hozzáteszem, hogy a közjegyző jogiratoknál általában egy irányba vállal kötelezettséget. Van egy kötelezettünk, van egy jogosultunk. Az egyesség kötés ez kicsit diverzebb. egy kicsit komplexebb, mert adott esetben vice versa történhet kötelezettségvállalás, tehát adott esetben egy követelésben én vagyok a jogosult, de egy másik követelésben én vagyok a kötelezett. Tehát ebben az esetben én inkább azt mondanám, hogy a bonyolultabb, diverzebb jogviszonyoknál, ahol mindkét fél tartozhat valami teljesítéssel a másik irányába, adott esetben tűréssel csak a másik pénzfizetéssel, ott mindkét felet jobban védi egyébként a közjegyzői egyesség, de egyébként a közjegyzői egyesség, én úgy gondolom, a kötelezett oldaláról nyújt nagyobb biztonságot, mint egy közjegyzői jogirat, hiszen biztosítja a részjudikátán keresztül azt, hogy ezen igénnyel a jövőben többet vele szemben már nem tudnak fellépni, hiszen a részjudikáta az ítélt dolog egy keresetlevél visszautasítási jog. Tehát egy közjegyző által jóhagyott egyességet későbbiekben még peresíteni szeretne az egyik fél, a kereslet a bíróság visszautasítja, hiszen azt mondja, hogy ez már egy ítélt dolog, tehát a többi jövőben már nem lehet peresíteni. Tehát összefoglalva igazából azt tudom mondani, hogy egy mindkét felet jobban védi, de inkább a kötelezett oldaláról célszerűbb elszólni az egyesség felé az eljárás, hiszen védi a további jövőbeli igényekkel szemben, még jogosulti oldalról is adhat biztonságot, hogyha a jogosult bizonyos szegmensében a megállapodásnak kötelezett lesz.
Dolga-e a közjegyzőnek, hogy az egyességet valamilyen módon kiegyenlítse, ha azt érzi, hogy ez valamelyik fél irányába elbillenni látszik, vagy teljes egészében rábízza a felek ügyleti akaratára, ha így akarják, akkor legyen így.
A jogszabályoknak kell megfelelni ennek az egyességnek. Tehát mi a felek akaratát, ahogy egy bíró sem befolyásolhatja, mi sem befolyásolhatjuk. Adott esetben ugye a feltűnő értékaránytalanságra, mint aggályos körülményre persze természetesen fel kell hívnunk a figyelmet, de legjellemzőbb az, hogy már komplett kész kimunkált egyességekkel keresnek. Adott esetben már egy fél éves mediátori eljárás eredményeképpen kialkodott megállapodást hoznak elénk. Ilyen esetben értelemszerűen nem folyunk bele a tartalmába. Egy esetben tudjuk a megállapodás folyamát, irányát esetleg befolyásolni, hogyha elképzelés nélkül csak a jogvitával jönnek elénk, mondjuk egyik vagy másik fél, és kéri idézni, hogy a másik fél jelenjen meg. Ebben az esetben kvázi mediátorként is eljárunk, de nagyon figyelnünk kell, hogy mi pártatlan jogi szolgáltatást nyújtunk, tehát egyik fél javára, oldalára sem avatkozhatunk be. Ha van egy kimunkált megállapodásuk, ami mondjuk tényleg a feltűnő értékaránytalanságot nem érinti, akkor nem szólunk bele, ha megfelel a jogszabályoknak, akkor mi ezt jóvá hagyjuk. Egyébként a feleknek itt még van egy lehetőségük, tehát a jóváhagyó végzés, mert végzéssel kell jóvá hagynunk, egy fellebbeztető végzés, tehát a törvényszéknél van még jogorvoslati lehetőségük, 15 napjuk, adott esetben, hogyha mégsem elégednek meg, 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek, hogyha álláspontjuk szerint egyesség jóváhagyása nem felelt meg az eljárási szabályoknak.
Említette korábban a speciális szakértelmet igénylő ügyeket, amelynek a tárgyalása a bíróságon is eleve egy magasabb szinten kezdődik. Tehát van egyáltalán olyan jogügylet, ami nem igényel speciális jártasságot? Elképzelek egy építési ügyletet, ahol egy fal vizesedése az lehet 5 forintos, meg 5 millió forintos probléma is, hiszen nem látunk bele a falba.
Igen, de ugye az egyességkötési eljárást tudjuk mi segíteni adott esetben egy igazságügyi szakértő kirendelésével is. Tehát ugye a közjegyzői eljárásokat lehet ugye önállóan is figyelni, de egyébként egy olyan komplett jogi szolgáltatást is tudunk nyújtani a feleknek, amiben ugye maga a hiba kiderítése. Ugye az nagyon fontos, hogy korábban én speciális jogi tudást említettem. A speciális szaktudás az a polgári peres eljárások és nem peres eljárásokban mindig egy külön terület, hiszen sem a bíró, sem a közjegyző nem rendelkezik a jogon kívül olyan jártassággal, hogy egy építőipari ügyben, egy orvosi műhiba ügyben, vagy adott esetben egy adó vagy sérelmes vagyonjogi ügyben a jogon kívül olyan tolasztalta rendelkezni, hogy tényleg megállapíts, hogy ez a vizesedés mitől van. Erre van az igazságügyi szakértő jogintézménye, a bírák is alkalmazzák, tehát hogyha a jogvita eldöntéshez nekik szükség van egy speciális szakértelemre, mert magunk között szólva a saját szakterületén kívül mindenki laikus, mi is. Tehát ilyenkor kirendelünk igazságügyi szakértőt, Ez is egy speciális közjegyzői nemperes eljárás. Lehet csak egy szakértőt, lehet egy előzetes bizonyítást a másik féllel együtt lefolytatni, és ennek az eredményét, hogyha látják a felek, aminek egyébként célja is, mint az összes közjegyzői eljárásnak a per elkerülése, a végsősorban a per könnyítése, gyorsítása. Tehát, hogyha egy ilyen szakértői eljárásból ők meg tudják állapítani, hogy kinek volt igaza, és adott esetben föl tudják oldani az egymás közti jogvitát egy kölcsönös engedéses egyességgel, akkor ezt tudják hozni. Ilyen esetben ugye én nem fogom már vizsgálni, hogy mitől vizesedhetett a fal. Egyébként se vizsgálhatnám, mert jogvitát Magyarországon az alaptörvény alapján csak a bíróság láthat el. Tehát a mi összes eljárásunk olyan nemperes eljárás, amik a jogviták megelőzését szolgálják, így az egyesség is. Mert ne kényszerítsük a feleket egy fölösleges polgári perben, ha egyébként a kompromisszum már a keresetindítás előtt megvan náluk. Sokszor a kereset a per közben jön meg ez a kompromisszumos igény, ez egy megkötés, tehát hogyha a per folyamatban van, akkor már csak a bíróság tudja jóváhagyni az egyességet. Ezért fontos, hogy hozzánk csak akkor fordulhatnak, ha nincsen peres eljárás folyamatban, illetve az is fontos, hogy ez az egyességkötési eljárás, ami időben elhúzódhat. Bármelyik fél úgy dönt, hogy megindítja a pert, nekünk kötelességünk ezt a nem peres eljárást azonnal végzéssel megszüntetni, tehát akkor a bíróságnak megelőző hatásköre van, és mi már nem járhatunk el, mint közjegyzők, mert megvan a jogvita, és a bíróság előtt nem lehetnek párhuzamos eljárások folyamatban ugyanabban az ügyben, ami részjudikátát eredményezve.
Mányoki Ádám közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.